A medve otthonról beszélgettem Kuli Bálinttal, az otthon vezetőjével. Az interjú után folytatódik ifjú György túra ajánlata.
A Veresegyházi medve otthonban 39 darab barna medve van, és 22 darab európai szürkefarkas, és 3,5 hektáron vannak elhelyezve egybefüggő kifutóba a barna medvék, 2 darab medence szolgálja az ő úszó lehetőségüket, és ebből nyerik az ivóvizet is, illetve 12 darab barlangban biztosítva az elbújásukra, és 1,5 hektáron vannak elhelyezve a farkasok.
Ez megfelel az előírásoknak?
Nem, ez sokkal nagyobb. Mi úgynevezett természetes tartás technológiához közeli takarmányozás és elhelyezési rendszert alakítottunk ki. Ezek az állatok, amik itt élnek nálunk, ezek jellemzően állatkertek, vadasparkokból kerültek hozzánk, illetve néhány állat van, akit magánembertől koboztak el, illetve magánember adott le hozzánk, mert nem tudta biztosítani az állatok törvény által előírt elhelyezését, illetve nem tudott gondoskodni a megfelelő takarmányozásukról.
Van olyan medve, amelyik önöknél született, vagy farkas?
Farkasok vannak, melyek nálunk születtek, medvék nincsenek. Még 2009. szeptember 20-a óta vagyunk állatkert. Előtte állatmenhelynek minősítette bennünket, és menhelyen élő gerinces emlős állatot tilos szaporítani. Most, hogy állatkertek lettünk, most lehetne, de csak azért, hogy látogató kezébe járjunk, ezért fogságban állatot nem szaporítunk.
Hogy került oda az első medve?
Gödöllőn a mafilmnek egy használaton kívüli telephelye van, ahol élt, úgy hívják, hogy Kósa József. Ő a mafilmnek biztosít filmezéshez különböző állat egyedeket, legfőképpen mondjuk medvét és farkast, és az maga köré gyűjtött 21 darab barna medvét, 15 darab farkast, nem tudta biztosítani az állatok ellátását, és az elhelyezésük is sok minden hiányosságot hozott magával, ezért létrehozták itt a Viszpával, közösen az önkormányzat, és a Viszpa létrehozta ezt a medveotthon, akkor 21 darab barna medve örömére, és 15 darab farkasnak, tehát azok lettek itt először elhelyezve.
Mennyire közelről lehet látni a medvéket?
Egy nagyon erős, speciális rótkerítés fogja körül a kifutókat, és belülről 5-soros villanypásztor akadályozza meg azt, hogy a jól mászó, jól szökő farkasok és medvék ne tudjanak kijönni. Tehát gyakorlatilag egy egész rótkerítés közvetlen közeléből láthatják a látogatók, illetve ilyen közvetlen közel etethetik mézzel a medvéket nálunk, egy általunk biztosított hosszú nyelvű fakanállal.
Mennyire barátságosak az állatok?
Ezek rakadozó állatok, és nincsenek készhez szoktatva, tehát nem játszunk velük, és nem simogatjuk őket, de mi magunk, a gondozókkal minden nap bent vagyunk az állatok között, amikor takarmányoztunk, jól kezeljük őket, vagy éppen takarítjuk a kifutót. Ezek az állatok megszokták az ember közelségét, mivel életük jelentős részét, vagy egész életüket ember közelbe érték tartották, illetve mi is magunk is közvetlen közelébe érünk, a teritoriumunkat nem zavarjuk, takarmány felrövi állatot nem piszkálunk, nem mozgatjuk őt feleslegesen, illetve bent vagyunk a kifutóba, akkor mindig valami hozzánk közeledő állatok csemegével, úgynevezett kutyatáppal kicsit kedvesebbé tesszük, és elmondjuk a figyelmét arról, hogy közvetlen közelünkbe kívánja élni.
Minden medve és farkas ott marad, vagy vannak állatkertek, amelyek igényt tartanak az állományra, vagy egy részére?
Igen, 3 évvel ezelőtt adtunk a Nyíregyházi Vadaspartnak 2 darab medvét, hím medvét, akik nem értek ki egymással, ezért elcserélték az egyik hím medvéjük, ez egy nőstény medvét, illetve a Veszprémi állatkertnek, a Budakeszi Vadaspartnak is mi adtuk a medvét.
Tervezik bővíteni a kínálatot?
Már most is vannak nálunk mosómedvék, ami tulajdonképpen a mosómedve menhely is működik nálunk. A magánemberek által tartott és ki 3 éves korúban megvadult, kezelhetetlen mosómacikat átvesszük, illetve hát mi nem szaporítjuk, csak átvesszük, illetve állatkertektől is átvesszük, és vannak ormányos medvék nálunk, vannak rénszarvasok, van egy gólyaventőhelyünk, szeretnénk a továbbiakban kialakítani kifutót hazai agancsos faunának, ami több agancsos állatfajt is szeretnénk egy kifutóba bemutatni, illetve hát szeretnénk aránylag rövid távon még más állatfajt bemutatni. Azt gondoljuk, hogy ragadozó madarak felé indulnánk el, a Hortobágyi Nemzeti Parkban élő és befogott, vagy éppen gyógykezelt röpképtelen madaraknak szeretnénk otthon biztosítani a továbbiakba, illetve szeretnénk egy olyan madár voriát létrehozni, ahol 4 évszakos színes papagájok, illetve díszmadarak, díszcsúkok vannak elhelyezve.
Szerveznek valamilyen különleges programot húsvétre?
Igen, spónik fognak érkezni hozzánk, ezekkel lehet gyerekeknek lovagolni is, illetve lehet fogadot hajtani. Lesz egy vesztensó nálunk, lesz kutya súlyhúzó, verseny bemutató, és különböző családi vetélkedőket is szervezünk a húsvét mindkét napján.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, hogyha elteltünk a medvék látványával, és nem utolsó sorban a medvék illatával, akkor induljunk tovább. Veresegyházon maradunk, vagy megyünk tovább?
Megyünk tovább. Lényegében Veresegyháznak a része, vagy legalábbis közvetlenül összépült vele. Egyébként, ha megnézzük a térképet, akkor láthatjuk, hogy ezek a területek itt szinte teljesen összeélnek. Ugye, ha északnak indulunk, akkor Őrbottyánra jutunk. Őrbottyának is van érdekes látnivalója, hogy egyrészt a nagyon szép barokk katolikus templom a 18. század első feléből, tehát igazából amiért érdemes ellátogatni Őrbottyánba, az ugye Gombos Miklós harangöntő mester, ugye az ország legismertebb és talán egyetlen harangöntő mestere, aki a modern korban, szinte nincs olyan modern templom Magyarországon, vagy modern olyan épület, amihez harang kellett, vagy harangjáték, ahová ne ő öntötte volna a harangot, ugye a szevélyai világkiállítás híres Makovec pavilonjának harangjátékához is ő készítette a 14 harangot, és bár ugye a műhely az egy működő vállalkozás, de hát, hogyha kisebb csapattal megyünk, és előre megbeszéljük a mesterrel, akkor megnézhetjük a harangöntő műhelyt is, de hát ha nem, akkor legalábbis Őrbottyánban láthatunk a főtéren harangjátékot, amit ő készített. Ha pedig a gödöllői irányba indulunk el azzal a hátsó szándékkal, hogy ezeket a bakancsokat valóban felhúzzuk egyszer egy kirándulás kedvéért, akkor érdemes Erdőkertes felé kanyarodnunk. Erdőkertes valamikor a rákospalotai tisztviselőknek volt az üdülő telepe, nyaraló telepe, tehát ilyen kifejezett vikend telep volt. Az első igazi betelepülő az egy budapesti nagytőkés, Róhem Sámuel és családja volt, aki itt erdőt írtott, aztán szőlőt telepített, és az itt található nagyon komoly mennyiségű agyagot felhasználva téglagyárat épített. Ez a nagyon komoly mennyiségű agyag egyébként nagyon komoly gondot is jelent a településnek, mert ugye ez a rész, ez a gödöllői dombvidéknek a délnyugati területén elterülő süllyedés, tehát ez a Gödöllő és Vác közötti területen, ez alapvetően homokos, löszös terület, és itt Erdőkertes közelében van egy nagyon komoly agyagréteg sorra, és tudjuk, hogy az agyag az vízzáró, a homok átereszti a vizet, ezért mondjuk a talajvíz az egy elég komoly probléma ezen a területen. Amit érdemes megnézni, mielőtt elindulnánk útra, az egy nagyon érdekes 1941-ben Bauhaus stílusban épített katolikus templom, és hát kiépülőben van a vasútállomás és a község központja között egy szoborpark, amit érdemes szintén meglátogatni, és ahogy mondtam, itt húzzuk föl a túracipőt, mert tehetünk akár egy nagyon kellemes körtúrát is. Mindenkinek tudom ajánlani, egyrészt azért, mert egy nagyon jól felfestett és nagyon jól jelzett túraútvonal, ez pedig az úgynevezett Pest megyei piros, aminek a nevében is benne van, hogy ez egy piros sáv jelzés, és Erdőkertes határában könnyen rálelhetünk, a település Vácegres felé eső végén, szó legszorosabb értelműen a Vácegresi útból ágazik ki a piros, ott valahol letehetjük a kocsit, ha éppen kocsival megyünk, és akkor csinálhatunk egy kört, úgyhogy a piroson fölmegyünk a hangyás oldal mellett, lényegében az úgynevezett Kiskomlós tetejére, azon végigmegyünk majdnem a Babati rétig, nagy rész a végén már az Aranyos patak völgyében, és onnan a piros kereszt jelzésen átmegyünk a sárga keresztre, és szépen az úgynevezett csanak területen megint egy ilyen szép 300 méter magas dombot megmászva a sárga kereszt, illetve aztán a sárga sávjelzés az visszavezet bennünket a piroshoz, és a piroson rövid ismétléssel lényegében visszamehetünk aztán a kiinduló pontunkra.
Jó térképet azért vigyünk, mert ember legyen a talpán, aki ezt most mind megjegyezte.
Persze, hát ez nem azért, csak azt mondom, hogy egyrészt érdemes felfedezni ezt a vidéket, tehát a gödöllői dombvidék egy nagyon kellemes túravidék. Nincsenek benne igazából nagy szintkülönbségek, tehát ilyen 100-150 méterek vannak, mert azért ne gondoljunk arra, hogy ez teljesen sík, hiszen ilyen, mondtam, ilyen 300 méter magas dombokra azért föl kell kapaszkodni valahonnan, de nagyszerű a kilátás is egyébként, akár Gödöllőre, akár erre az említett medencére, ahol Erdőkertes és Veresegyház található, és egy nagyon szép, gazdag növényzettel rendelkező terület ez, és igazából még azt is hozzá lehet tenni, hogy olyan túlságosan sokan azért nem járják, jó térképek vannak róla, sőt, még Gödöllői dombvidék atlasz is van, tehát túracipő, térkép, tájoló és irány a Gödöllői dombvidék.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, és a Gödöllői dombvidék után pedig a Magyar Néprajzi Múzeum Míves Hímes kiállítás ez? Tojás kiállítás?
Hát nem.
A hímes az micsoda?
A hímes az tojás. A míves, az meg lehet bármilyen míves termék.
Igen,
népi termék, ha szépen csinálják. Ez egy kétnapos, reggeltől estig tartó program, akár szombaton, akár vasárnap megyünk, mindig találunk programot magunknak, a gyerekeknek. Persze van húsvéti tojás kiállítás is, rengeteg mester van itt, aki közreműködik, aki bemutatja a termékét, és nem csak a termékét, hanem bemutatja azt is, hogy hogyan készülnek ezek a termékek. Van virágültetés gyerekekkel, van húsvéti gyerekfoglalkozás, tárlatvezetés a hétköznapok és ünnepek kiállításon, az élő népművészet kiállításon.
A míves hímes kiállításról a hírek után.